21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem hosszabbítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó, az év végével lejáró szerződést, ismételte meg az ukrán miniszterelnök Ungváron, Robert Fico szlovák miniszterelnökkel közösen megtartott tájékoztatóján. Denis Miha hangsúlyozta egyúttal, Ukrajna kész továbbra is teljesíteni kötelezettségeit az EU-val kötött társulási megállapodással és az energiakarta egyezménnyel összhangban. Bejelentette egyúttal, hogy Ukrajna és Szlovákia megállapodott egy kelet-európai energiaközpont létrehozásáról. Robert Fico ismételten kijelentette, hogy Ukrajna NATO tagságát nem támogatja, ugyanakkor megígérte, hogy nem akadályozza keleti szomszédja Európai Uniós csatlakozását. A holland kormány 400 millió euróval járul hozzá egy Ukrajnával közös, a kelet-európai országnak drónokat gyártó kezdeményezéshez, jelentette a Dutch News című holland hírportál a holland védelmi miniszter bejelentésére hivatkozva. Rubens Brekelmans azt közölte, a drónok felét Hollandiában, másik felét Ukrajnában és más országokban gyártanák. Az ukrán hadsereg megsemmisítette a Krím-félsziget legnagyobb olajterminálját, erősítette meg a vezérkar. A Krímben ez a legnagyobb olajtermék átrakodó terminál, amelyet egyebek között az orosz megszálló hadsereg szükségleteinek kielégítésére használtak, közölték. Az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter levélben tájékoztatta Ylva Johanssont, az Európai Bizottság belügyi biztosát arról, hogy Magyarország a Holland Királysághoz hasonlóan kimaradását kéri az Európai Unió menekültügyi és migrációs szabályozásaiból, amennyiben a jövőben szerződésmódosításra kerülne sor, és ennek érdekében megindítja a megfelelő eljárásokat. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy határozott lépéseket tegyen határainak védelme és a nemzetbiztonságot veszélyeztető illegális migráció megfékezéséért. Magyarország kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést indít Egyenlítői Guineával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Malabóban, miután ottani kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter hozzátette, ennek négy fő területe a gazdaság, az energia, a vízügy és az oktatás lesz. Beszámolt arról, a kereszténység és a katolikus hit fontos közös pontot jelent a két ország és a két nemzet között, stabil alapot ad az együttműködés felépítésének. Magyar külügyminiszter eddig még nem járt az országban. Beszélt arról is, a békepártiak globálisan elsöprő többségben vannak, ide tartozik Magyarország és Egyenlítői Guinea is. Rámutatott, Afrika nagy népesség robbanás előtt áll, ezért átfogó fejlesztési stratégiára van szükség, ennek hiányában ugyanis szavai szerint két forgatókönyv lehetséges, vagy minden idők egyik legsúlyosabb humanitárius válsága tör ki a kontinensen, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs nyomása helyeződik Európára. Január 1-én indul a kormány új területfejlesztési programja, a versenyképes járások, jelentette be Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondása szerint az új politika célja, hogy dinamikát adjon a fejlődő járásoknak, és hogy segítse egy szisztematikusabb fejlődési program létrejöttét. A járások számára összesen 65 milliárd forint válik megpályázhatóvá jövő év elejétől. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,2, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal bővült éves alapon, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 7,5, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 2,9%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében 1,2%-kal csökkent az értékesítés. A volumen 8,1%-kal növekedett az előző hónaphoz viszonyítva. A nemzetgazdasági miniszter az OECD nagyköveteinek informális találkozóján tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Uniónak fel kell venni a küzdelmet az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben, ezért új versenyképességi paktumra van szükség, amely a soros magyar uniós elnökség napirendjének középpontjában áll. Nagy Márton azt mondta, a versenyképességi fordulathoz pénz kell. Mindemellett kiemelte, a kínai gyártású elektromos járművek ellen kivetett védővám hatalmas csapást jelent az európai gazdaság, különösen a német autóipar számára. A Svéd Királyi Akadémia bejelentett döntése szerint 2024-ben Viktor Ambrosnak és Geri Rufkunnak ítélték az orvosi élettani Nobel-díjat a mikroRNS és szabályozó szerepének felfedezéséért. Idén is a sejtek működésének biokémiája kapta tehát a legrangosabb tudományos díjat. Ez Karikó Katalin tavalyi elismeréséhez is kapcsolódik, mivel a mikroRNS az mRNS szabályozásával fejti ki hatását. Végül az időjárásról. A reggeli réteg felhőzet feloszlása után sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, immár október hónapban. Legszívesebben föltenném a kérdést, hogy valaki emlékszik-e még arra, hogy 4 héttel ezelőtt miről is szólt a műsor, de nem teszem föl, hanem én magam megválaszolom. Méghozzá, bizonyára azért vannak, akik emlékeznek, az Evangélii Gaudium kezdetű, az Evangélium Öröme kezdetű pápai buzdítással, körlevéllel foglalkoztunk, hát annak is a bevezető részével, és úgy gondoltam, hogy mivel október egyébként is kötődik a misszióhoz, hiszen hogyha picit előre lapozunk a naptárban, akkor láthatjuk, hogy október 20-a a missziós vasárnap, amikor is az egész katolikus egyház a missziók ügyére gondol, oly módon is, hogy a híveket fölszólítja arra, hogy nagylelkű adományaikkal segítsék a misszióknak a munkáját. Azonban a Szentatyának ez a körlevele, az Evangélium Öröme, az, amikor a misszióról beszél, akkor nem kimondottan csak a távoli kontinensek, tehát Afrika, vagy Ázsia, vagy Amazónia őserdei a cél, hogy ott legyen jelen az egyháznak a missziója, hanem tulajdonképpen mindenhol. Most éppen ezért ezt folytatnánk az első fejezetnek a tanulmányozásával, amiből majd szeretnék részleteket kiemelni, és egy kicsit magyarázni, egy kicsit buzdítani is a kedves rádió hallgatókat, hogy amikor egy-egy ilyen pápai körlevéről van szó, akkor ez nem azt jelenti csak, hogy hát akkor ott vannak a papok, majd elolvassák, és akkor csinálnak valamit, hanem Ferenc pápának pont az a szándéka, hogy egy ilyen körlevéllel kicsit fölrázza az egész egyházat. Tehát az első fejezet az Jézus nagy missziós parancsával indul, ezt idézi a Szentatya, mondván, hogy az evangelizáció engedelmeskedik Jézus missziós parancsának, és utána következik az a mondat a Máté evangéliumból, amit szerintem mindenki kívülről tud: menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. E versekben előttünk áll a pillanat, amikor a feltámadott elküldi övéit, hogy hirdessék az evangéliumot minden időben és minden helyen, oly módon, hogy a Jézusba vetett hit elterjedjen a föld minden zugában. Tehát ez Jézusnak az utolsó mondatai egyébként a mennybe menetele előtt. Nyilvánvaló, hogy nagyon nagy hangsúllyal jelenik meg az egész egyháznak az életében, mondhatnánk azt, hogy mint egy Jézusnak a végrendelete jelenik meg, és az egész egyház számára ez kötelező jelleggel bír, minden korban, minden időben és minden helyen. Tehát amit Jézus szeretne, hogy az egész földön mindenhol elterjedjen az evangélium, és ebben mindenkinek, az egyház minden tagjának valamilyen módon feladata van. Most ezután kezdi el a Szentatya a saját gondolatait kifejteni, és egész biztos, hogy majd fölkapják a fejüket a kedves rádió hallgatók, amikor olyan kifejezések kerülnek elő, amelyek kimondottan ilyen Ferenc pápásak. Amióta ez a körlevél megjelent, azóta eltelt 10 év, És hát, hogyha magunkban nézünk, akkor be kell vallanunk, hogy olyan sok mindent nem változtattunk, legalábbis itt a mi környezetünkben olyan nagy jelentőségű változásokat nem lehet látni az evangélium terjesztésében, de éppen ezért érdemes újraolvasni 10 év után is ezt a körlevelet, hogy újra szembesüljünk a feladatainkkal, illetve, hogy újra erőt és lelkesedést merítsünk a Szent Atyának a szavaiból. Az első pont, a római egyes pont rögtön egy ilyen tipikus ferences, már Ferenc pápás gondolatot tartalmaz, a kilépő egyház. Korábban nem nagyon használtuk ezt a kifejezést, kicsit furcsának is tűnik, talán kicsit magyartalannak is, hogy kilépő egyház, mit is jelent ez? Na hát a Szent Atya szépen ki is fejti. Isten szavában újra meg újra megjelenik a kilépés dinamizmusa, amelyet Isten ki akar váltani a hívőkből. Tehát az Istennek kimondottan szándéka az, hogy az embereket erre a kilépésre rávegye. És igazából ez mindenkinek szól. És utána hoz néhány példát a Szent Atya a nagy kilépőkre, akik valóban képesek voltak megmozdulni az Istennek a szavára. Először is mondja, Ábrahám elfogadja a hívást, hogy elinduljon egy új föld felé. Ez a Teremtés könyvében van leírva, az Ábrahám története ezzel kezdődik. Az Isten megszólítja Ábrahámot, és Ábrahámot arra buzdítja, hogy induljon el, hagyja el őseinek a földjét, lépjen ki abból a megszokott zónából, lépjen ki abból a megszokott területről, ahol eddig élte az életét, lépjen ki még a barátai és a rokonainak a közösségéből is, és induljon egy új föld felé, ahol az Isten ígéretet adott neki, hogy nem csak földet ad, hanem egy új rokonságot, egy új népet fog általa a világban kiválasztani, és hogy Ábrahám leszármazottait majd nagy néppé teszi. Tehát mindenképpen a bizonytalanságba való elindulás, mert hogy az Isten nem adott se iránytűt, se térképet, nem mondta meg, hogy indulj el A-ból és érkezzél meg B-be, hanem egyszerűen csak azt mondja, hogy indulj el oda, amit majd mutatok neked. De nincs igazából egy konkrét hely meghatározva, hogy merre is kellene indulni, és ez teszi a dolgot még kockázatosabbá, és ez teszi Ábrahámnak a vállalkozását még inkább érdemszerzővé az Isten színe előtt, hiszen vállalja ezt a bizonytalanságot, a kockázatot, hiszen még azt sem tudja, hogy hová kell neki eljutni. Az Isten csak annyit mondott neki, hogy indulj el, lépj ki a megszokott dolgait közül, és majd én vezetni foglak téged. Ez egy óriási bizalom kell. Minden ilyen kilépés mögött ott van ez a fajta belső mentalitás, hogy az ember csak akkor képes erre, hogyha az Istenbe, aki biztat bennünket, hogy a Szent Atya azt mondja, hogy ki akarja váltani minden hívőből az Isten ezt a kilépést, tehát hogyha az Istenben bízunk, csak akkor vagyunk képesek arra, hogy ilyen változást vállaljunk föl az életünkben. A következő példa, akit a Szent Atya a szemünk elé tár, az Mózes. Így Mózes meghallja Isten hívását, menj, elküldelek téged, ugye ez már a kivonulás könyvében található, és kivezeti a népet az ígéret földje felé. Tehát Mózesnek először Egyiptomba kell visszamennie, oda, ahonnan elmenekült, és ugye Midian földjén új családot, új egzisztenciát talált magának, mondhatjuk azt, hogy egy kényelmes életet, és az Isten azt mondja, hogy na ezt most add föl, menjél vissza oda, ahonnan menekülnöd kellett, ahol talán még emlékeznek rá, hogy ki is vagy, és lehet, hogy nem fogadnak téged majd kitörő örömmel, de menjél oda vissza, mutatkozz be a népnek, akik viszont már nem ismernek téged, meg nem fogják igazából meg fogják kérdezni, hogy most ki is vagy, meg mit akarsz, és és rá kell venni ezt a népet, hogy ő is induljon el, immár veled együtt, és induljanak el a bizonytalanságba, induljanak az ígéret földje felé, igen, de az ígéret földjéhez az út a pusztaságunk keresztül vezet. Tehát nem arról van szó, hogy az Isten az egyik termékeny vidékről, Egyiptomból átviszi rögtön őket erre a másikra, hanem bizony a pusztaság az ott van, mint egy elválasztó sáv, amint le kell majd küzdeni. Tehát Mózesnek is le kell győznie önmagában a belső félelmeit, tudjuk azt a Szentírásból, hogy vannak is kérdései, amiket föltesz az Istennek. Tehát nem olyan egyszerű ez, hogy Mózes, mint az Isten embere, rögtön vállalkozik. Ő maga is vitatkozik az Úrral, hogy miért kell ezt tenni, hogyan kell ezt tenni, szabódik, mert hogy érzi a feladatnak a súlyát, és érzi a saját gyengeségét, de végül is az Isten meggyőzi őt, és Mózes valóban rááll az Isten akaratára. Tehát azt a biztos megélhetést, biztos hátteret, amit megteremtett magának Midianban, azt otthagyja a bizonytalanságért, bemegy az ellenségei közé Egyiptomba, és utána pedig a népet átvezeti a pusztán az ígéret földje felé. A harmadik példa, amit a Szentatya kiemel, ez Jeremiás, mégpedig így, Jeremiásnak azt mondja, mármint az Úr, menj el azokhoz, akikhez küldelek. Jeremiás prófétának az életét elég jól ismerjük, mert az ő prófétai könyve nagyon sok életrajzi elemet tartalmaz, és tudjuk azt, hogy Jeremiásnak is ez az indulása nem volt olyan akadálymentes. Egyrészt ő maga is szabódik. Ő maga is mondja, hogy hát ő még kicsi, ő még fiatal, ő még éretlen ehhez a küldetéshez, és az Isten biztatja, hogy ne ezt nézze, hanem azt, hogy ki küldi őt, és majd az Isten érzfallá teszi őt az ellenségeivel szemben, ellenség pedig bőségesen akadt, hiszen tudjuk azt, hogy Jeremiás egy kicsit a szenvedő üdvözítőnek is az előképe az Ószövetségben, annyiszor volt, hogy ellene mondanak, hogy különféle atrocitások érik, gyakorlatilag életveszélyben forog az élete folyamatosan, és mégis Jeremiás azért, mert az Isten ezt mondja neki, hogy elküldelek, akkor elindul. Persze azt is tudjuk pontosan Jeremiástól ilyen vallomásszerű részekben, amik benne vannak a könyvébe, hogy néha már úgy érzi, hogy föl kellene adnia ezt a küldetést, meg úgy érzi, hogy rászette őt az Isten, hogy becsapta őt az Isten, de ugyanakkor az Isten ilyenkor mindig megvigasztalja és ad neki erőt, hogy folytassa a küldetését. Tehát neki is ki kellett lépnie a megszokott családi környezetéből, és föl kellett vállalnia a prófétai sorsot az egész nép, meg a királyok ellenében is. Na most a Szentatya utána már rögtön rátér a mikorunkra. Napjainkban ebben a Jézus által parancsolt mennyetekben jelen vannak az egyház evangelizáló küldetésének mindig új helyszínei és kihívásai, és mi valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós kilépésre. Amit szeretnék aláhúzni, amit a Szentatya mindig hangsúlyoz, hogy mi valamennyien meghívást kaptunk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a misszió az a misszionáriusok dolga. Igen, vannak az egyházban olyanok, akik különleges elhivatást éreznek arra, hogy tényleg a kereszténység számára teljesen idegen vidékekre menjenek el, más vallású népek közé, és ott tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról, és próbálják megnyerni az ottani embereket Krisztus követésére. Külön szerzetes rendek is vannak, akik erre alapultak, de amint halljuk a Szentatyától, valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós kilépésre, és itt a kilépés idézőjelbe van téve, mert ez egyben feltételezi, hogyha figyelembe vesszük az előző bibliai példákat, akkor ez azt jelenti számunkra, hogy bizony itt föl kell vállalni bizonyos változásokat. Változásokat az életünkben. Tehát amikor a Szent Atya erre a kilépésre buzdít bennünket, akkor egyben bátorít arra, hogy ne féljünk az újtól, ne féljünk attól, hogy esetleg olyan dolgokat kell tennünk, amelyekre nem vagyunk fölkészülve, vagy legalábbis eddig nem gondoltunk rá. Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismerni, folytatja a Szent Atya, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kér tőle. Tehát itt egy keresztény emberről és közösségről is beszél a Szent Atya, tehát egyrészt az egyéni élethivatásról, illetve a közös keresztény hivatásunkról, illetve hát a közösség, ez nem az egész egyházat jelenti pusztán, hanem azokat a kisebb helyi szerveződéseket, ahová éppen tartozunk. Egy egyházközség, egy lelkiségi csoport, vagy bármilyen más kisebb szerveződése az egyházban, amelynek mi a tagjai vagyunk. Ilyen közösség nélkül tulajdonképpen senki sem élhet. Ha másképpen nem, akkor az egyházközség, ugye az a minimum közösség, ahová mi tartozunk, egy templomba járó közösség, vagy azon belül is még kisebb közösségek is lehetségesek, de a lényeg az, amit a Szent Atya mond, hogy az egyéni embernek is és a közösségnek is föl kell ismernie azt az utat, amelyet az Úr kér tőle. Na most ezt csak akkor tudjuk fölismerni, hogyha az ember keresi. Egyáltalán megfordul-e a fejünkben az, hogy kérjük az Istentől, hogy mutasson nekünk utat, hogy mit kell tennünk. Ez azért fontos, mert későbbiekben a Szent Atya beszél is majd erről a körlevélben, hogy sokszor bele vagyunk kényelmesedve a megszokott dolgokba. Ezt eddig is így csináltuk, ez mindig is így volt, már az anyám, apám, nagyanyám az is így élte a kereszténységét, én is így élem a kereszténységemet, megvannak a megszokott formák, a megszokott sémák, igaz, hogy ezek már megkoptak, már kevesebben vannak, mint ezelőtti, mit tudom én, 100 évvel, no de hát ez a kitaposott út, ez a megszokott ösvény, hát akkor ezen haladunk. Amikor a Szent Atya arról beszél, hogy föl fogja ismerni az utat, amelyet az Úr kér tőle, akkor ez nagyon sokszor azzal jár, hogy változtatni kell. Most nem azért, mert az eddigi dolgok azok rosszak lettek volna, csak pontosan azért, mert hogy az Isten valami többet, valami nagyobbat kíván tőlünk, és itt elég, ha az előző bibliai példákra gondolunk, Ábrahám lehetett kiváló istenhívő úrvárosában is, vagy tehát Mezopotámiában, de az Isten valami mást kívánt tőle, egy új utat, amin elindult. Ugyanígy Mózes is nagyon jól el volt Midiánban, tisztelte az Istent, nyilván jámbor életet élt, vagy akár Jeremiás proféta, és mégis az Isten egy új feladatot adott neki, ami nem a megszokott volt. Tehát éppen ezért nem kell megijedni, hogyha a Szent Atya nekünk is ezt mondja, hogy az Úr lehet, hogy valami új utat kér tőlünk, valami más módon kellene élni a kereszténységünket. Így folytatja, ám valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást, lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára. Tehát azt mondja, hogy fogadjuk el ezt a hívást. Tehát ne ijedjünk meg. Legyünk bátrak, hogyha észrevesszük magunkban, hogy az Isten tényleg valami új dologra hív bennünket, akkor ezt fogadjuk el, és bizony ez azzal is jár, hogy a saját megszokott kényelmes életünkből kell kilépni, De mondja, hogy legyen bennünk bátorság eljutni a perifériára, hogy ez megint egy kedvenc szava Ferenc pápának, a periféria, tehát azok a határterületek, ahová eddig nem jutott el az evangéliumnak a világossága, sok okból, és ugye itt, amikor megint azt nézzük, hogy mik azok a perifériák, azok nem biztos, hogy a Patagóniának a végtelen nagy mezői, hanem lehet, hogy itt van a szomszédban. Tehát periféria lehet a falu vége. Periféria lehet a rokonságomnak azok a tagjai, akik valamilyen oknál fogva nem nyitottak eddig az evangéliumra, meg egyáltalán kereszténységre, vagy akár a vallásosságra. Tehát ezek mind-mind perifériák, amik itt vannak a szomszédban. És a Szentatya erre biztat bennünket, hogy ezekre a perifériákra is figyeljünk föl, amik a közelünkben vannak, és próbáljuk meg oda is elvinni az evangélium világosságát. Tehát nem kell messzire utazni, itt van a környezetünkben az a sok-sok ember, akik Krisztusnak a szavát nem hallották, vagy nem megfelelően hallották, és erre kell bátran lépni, új utakat keresni, hogy hogyan tudnánk őket megszólítani. Mielőtt azonban folytatnánk, most hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, a bevezetőben elfelejtettem mondani, hogy hát ez egy természetesen továbbra is egy olyan műsor, ahová be lehet telefonálni. Tehát a Szent István Rádiónak a telefonszámát lehet hívni, a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámát, és hogyha valakinek kérdése vagy megjegyzése, észrevétele van a témával kapcsolatban, akkor szívesen meghallgatjuk. Folytassuk tehát, hogy hogyan is beszél a Szentatya, mert hogy talán, amit eddig elhangzott, az alapján még meg is ijedhetünk egy kicsit, hogy jaj, hát akkor most mi történik? De hát ez a kilépés, az, hogy most új utakon kellene megindulni kinek-kinek, külön-külön is, és együtt az egyháznak is, mert hogy valamennyien meghívást kaptunk, akkor ez fájdalmakkal jár. Éppen ezért a Szentatya már is biztatásképpen azzal folytatja, hogy az evangélium öröme, mely betölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm. Ezt tapasztalja 72 tanítvány, aki örömmel telve térnek vissza a küldetésükből, ezt éli át Jézus, aki örömtől újjong a Szentlélekben és dicséri az Atyát, mert kinyilatkoztatása eljut a szegényekhez és a legkisebbekhez, ezt érzik csodálattal eltelve azok, akik pünköstkor mind a saját nyelvükön hallva az apostolok ige hirdetését elsőként térnek meg. Ez az öröm annak a jele, hogy meghirdették az evangéliumot, és az kezd gyümölcsöt teremni. Tehát a Szent Atya rögtön rátér az örömre, már nem véletlenül, hiszen a magának a körlevélnek is ez a címe, az evangéliumnak az öröme, hogy nem szabad megijedni a ránk váró nehézségektől, mert az Úr örömmel jutalmazza mindazon tevékenységet, amit ebben az ügyben kifejtünk, és ezért hozta ezeket a példákat, amit itt az imént felolvastam. Utána, tehát arról van szó, hogy mivel az evangéliumnak a meghirdetése az örömként jelenik meg, és éppen ezért az elkezd rögtön gyümölcsöt teremni. Tehát ha megnézzük, akkor Jézus maga is hasonlóképpen cselekedett, és erre fölhívja a Szent Atya a figyelmét. De mindig jellemzője a kivonulás és az ajándék, az önmagából való kilépés, az úton lét és a mindig újra kezdett magvetés dinamikája. Az Úr azt mondta: menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki. Amikor a magot valahol elvetette, nem maradt ott tovább, hogy jobban megmagyarázza, vagy hogy újabb jeleket adjon, a lélek arra vezeti, hogy induljon tovább más falvakba. És az egyben nekünk is egy jelzésértékű, hogy amikor, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy jó, hát akkor csináljunk valamit, hirdessük meg az evangélium örömhírét, de rögtön szeretnénk látni a gyümölcsöket. Tehát rögtön szeretnénk, hogy így mondjam, sikerélményre szert tenni. Hogy jó, akkor fölvállalom, hirdetem az örömhírt a rokonságba, vagy itt-ott, amott. Ugyanakkor pedig azt veszem észre, hogy hiába hirdetem az örömhírt, vagy hiába próbálok beszélni Jézusról, süket füleket talál. De hát látjuk, hogy Jézus is hasonlóképpen cselekszik. Meghirdeti az örömhírt, és megy tovább. És utána hagyja, hogy ez a mag, ez dolgozzon, mert hogy ugye igazából a következő részben pont erről beszél a Szent Atya az evangélium alapján, hogy nem kell megvárni, amíg ez tényleg szárba szökken, vagy gyümölcsöt hoz. Így folytatja a Szent Atya, a szónak olyan jelen lehetőségei vannak, amelyeket nem láthatunk előre. A szó, ez itt most az evangéliumnak a hirdetését jelenti. Tehát az, hogy az ember tényleg beszél Jézusról, és ugye fontos az élő szó. Nem véletlen, hogy a Szent Pál is ezt írja, hogy a hit hallásból ered. Jézus ugye nem írt le semmit. Jézus, ő kiállt és hirdette az örömhírt. És az egyház is alapvetően szóbeli módon közli a hitet. Tehát persze megjelennek nagyon szép teológiai könyvek, meg hittankönyvek, meg minden lehet olvasgatni, de nem mondhatunk le a szónak az erejéről, az élő szónak az erejéről. Tehát lehet úgy is evangelizálni, hogy valakinek a kezébe adunk egy könyvet, hogy olvasd el, de nem biztos, hogy ez a legjobb. Mert hogy Jézus is alapvetően a szóban bízik. Tehát itt, és azt mondja a Szent Atya, hogy olyan lehetőségei vannak, amit nem látunk előre. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz annak a szónak a következménye, amit én kimondok, amivel az evangélium öröméről beszélek az embereknek. Az evangélium olyan magról beszél, mely, ha elvetették, önmagától növekszik, akkor is, amikor a földműves alszik. Ugye a Márk evangéliumában találjuk Jézusnak ezt a példázatát. Az egyháznak el kell fogadnia a szó e felfoghatatlan szabadságát, mely a maga módján különféle formákban hatékony, annyira, hogy gyakran fölülmúlja előrelátásunkat és széttöri sémáinkat. Hadd mondjam már, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok papnak, atyának vannak olyan tapasztalatai, hogy prédikál, elmondja a magáét, hirdeti az örömhírt, Jézus üzenetét, és akkor utána olyan dolgokat hall vissza, amikre ő nem is gondol. Hogy jönnek hívek, hogy őt az megragadta az a gondolat, hogy. És az pap, én magam is emlékszem, én nem is emlékeztem rá, hogy én ezt mondtam volna, hanem ahogy az ember szabadon prédikál, hát közben alakul a beszéd, és lehet, hogy pont egy olyan gondolat, amit csak úgy mellékesen, nem is a fő lényegi mondani valóhoz tartozóan hangzott el, az lesz az, ami valaki számára valami fontos üzenetet hordoz. Tehát ez az, amiről a Szent Atya beszél, hogy a szónak van egy felfoghatatlan szabadsága, ami képes alakítani az embereknek a gondolkodását és az életét, és fölülmúlja a mi előrelátásunkat. Mert néha van, amikor tényleg mi is erőlködünk, hogy hú, most egy nagyon ütős prédikációt kell mondani, és akkor tényleg az ember összeszedi magát, összeolvas, készül, stb. És kiderül, hogy hát, semmi. Tehát nem hatásos. Máskor pedig valamikor meg mondom, ilyen fél mondatok, amik csak úgy szinte véletlenül kerültek oda, mert tudjuk, hogy nem véletlen, mert hogy a gondviselés meg a Szentlélek az működik. Tehát, hogy ami úgy bekerült, pont az lesz majd a hatásos, és ami, azt mondja Szent Atya, széttöri a sémáinkat. Így folytatja a gondolatait a Szent Atya, az egyház Jézussal való bensőséges kapcsolata, az úti társak bensőséges kapcsolata, és a közösség lényegében, mint missziós közösség mutatkozik meg. A mester mintáját hűségesen követve életszerű, hogy az egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. Tehát nem hallgathatunk, hanem tényleg ez most egy nagyon sürgető feladata az egyháznak. Mindig is ez volt, de a mi világunkban nem mondhatjuk, hogy kevésbé sürgető, mint korábban volt. Három dolog, amit aláhúznék, amit a Szent Atya is emleget, tehát halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát majd még kicsit alszunk rá egyet, majd még gondolkodom rajta, majd még kidolgozok valami stratégiát. Azt mondja a Szent Atya, hogy halogatás nélkül, tehát most kell elkezdeni. A másik, hogy ellenkezés nélkül, tehát nyilván ott van bennünk mindig egy bizonyos fajta félelem, hogy ki vagyok én, hogy tényleg kiálljak az emberek elé, és beszéljek nekik Jézusról, vagy az evangéliumról, az örömről. Ki vagyok én? Ki fognak nevetni? És ezért az emberben van egy bizonyos fajta ellenkezés, mint ami Jeremiásban is, hogy válasz valaki mást, valami nagyobbat. Nem? És a harmadik, hogy félelem nélkül. Tehát ne legyen bennünk félelem, hogy jaj, mit szólnak az emberek, jaj, hogy néznek rám, majd azt fogják mondani, hogy ki vagy te, hogy egyáltalán veszed a bátorságot, hogy ilyet teszel. Tehát ezeket komolyabban kellene venni, mert hogy ahogy a Szent Atya mondja, az evangélium öröme az egész népé, senki sem zárható ki belőle. Tehát az egész keresztény nép meg van hívva az evangéliumnak az örömére, és ez az, ami kell, hogy lelkesítsen bennünket, és hogy továbbadjuk. Mindezt így hirdeti meg az angyal a betlehemi pásztoroknak, ne féljetek, íme nagy örömet adok nektek. És az lesz majd az egész népnek már, mint öröm. A jelenések könyve pedig az örök evangéliumról beszél, melyet hirdetni kell a föld minden lakójának, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Na most ezek után a Szent Atya négy dolgot, illetve öt dolgot hoz. Az egyik kezdeményezni, a második bevonódni, a harmadik kísérni, a negyedik gyümölcsöt hozni, és az ötödik az ünnepelni. Tehát a kilépő egyháznak ezek a jellemzői lesznek. Na, hogyan is ír ezekről? Először is azt mondja, a kilépő egyház a missziós tanítványok közössége, akik kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt hoznak, ünnepelnek. Magunkhoz ragazni a kezdeményezést, bocsássátok meg nekem ezt a szokatlan szóhasználatot, mondja a Szent Atya. Tehát magunkhoz ragadni a kezdeményezést. Tehát nem várhatjuk mástól. És ezért mondja a Szent Atya, hogy bocsánat, hogy ezt a szokatlan szóhasználatot használom. A világi életben az, hogy megragadni a kezdeményezést, ez eléggé bevett dolog. De az evangélium hirdetésében ez nem annyira szokásos kifejezés, ezért kér bocsánatot a Szent Atya, de azt mondja, hogy igenis, meg kell ragadnunk a kezdeményezést. Az evangelizáló közösség megtapasztalja, hogy az Úr kezdeményezett, megelőzve őt a szeretetben. Ugye az első János levélben olvassuk azt, hogy ő előbb szeretett minket. És ezért a közösség képes megtenni az első lépést, képes félelem nélkül kezdeményezni, elébe menni a másiknak, keresni a távol lévőket, és kimenni az útkereszteződésekre, hogy meghívja a kirekesztetteket. Tehát megragadni a kezdeményezést. Pontosan ezekben a helyekben útkereszteződésre kimenni, szólni azokhoz, akik még eddig ki vannak rekesztve, vagy objektív okok miatt, vagy saját hibájuk miatt az evangélium öröméből, igenis el kell hozzájuk menni. Oldhatatlan vágy él benne arra, hogy felajánlja az irgalmasságot. Mármint az Istennek az irgalmasságát, amely általunk az ige hirdetőkön keresztül jelenik meg az emberek számára. Ez annak a gyümölcse, hogy megtapasztalta az Atya végtelen irgalmasságát és annak áradó erejét. Legyünk egy kicsit bátrabbak a kezdeményezésben, mondja a Szent Atya, legyünk kicsit bátrabbak. Jó, tehát az előbb is hallottuk, hogy ne legyen bennünk félelem, most meg kimondottan azt mondja, hogy bátrak legyünk. Ennek következményeként az egyház be tud vonódni, és ez már a következő gondolat. Mielőtt azonban erre rátérünk, hallgassunk újra egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, egy újabb különleges kifejezés, amelyet Ferenc pápa használ, és pedig ez a be tud vonódni, vagy egyáltalán ez a bevonódás. Hogy mit is jelent ez? Tulajdonképpen azt, hogy fölvállalni az embereknek a sorsát. Bevonni őket az egyház életébe, de ahhoz az kell, hogy mi is bevonódjunk az ő életükbe. És erre hozza a példát Jézussal kapcsolatban. Jézus megmosta a tanítványai lábát. Az Úr bevonódik és bevonja övéit. Azáltal, hogy letérdel előttük és megmossa a lábukat, de mindjárt ezután ezt mondja a tanítványoknak, ha tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Tehát Jézusnak ez a magatartása, hogy a tanítványoknak a szolgálatára szenteli magát, és megalázza magát azzal, hogy eléjük térdel, és ezt a szolgai munkát elvégzi, ezzel bevonja őket a maga alázatos atyát szolgáló tevékenységébe, és ugyanakkor pedig boldogságot is ígér nekik, hogyha ők is tettekben ezt folytatják. Az evangelizáló közösség a tettek és gesztusok által belehelyezkedik a többi ember életébe, lerövidíti a távolságokat, s ha szükséges, megalázza magát, és felvállalja az emberi életet, Krisztus szenvedő testét érintve meg a népben. Ez azt jelenti, hogy ahogy mondjuk, lerövidíteni a távolságot az emberek között. Tehát amikor az evangélium hirdetéséről van szó, ez nem azt jelenti, hogy akkor kiállok és elbeszélek az emberek feje fölött, hanem az, hogy be kell vonódnom az ő életükbe, hogy be tudjam őket vonni Krisztusnak az életébe. És ez nagyon sokszor önmagunk megalázásával jár, illetve hogy fölvállalni azt az életet, amit a körülöttünk élő emberek élnek, és ez nagyon szép kifejezésen mondja, Krisztus szenvedő testét érintve meg a népben. Tehát felfedezni ezekben a kicsikben, a szenvedőkben, a periférián élőkben, hogy ez Krisztusnak a szenvedő teste. Mert hogy Jézus máshol mondja, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek, illetve hát ugye emlékezünk rá, hogy Jézus mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, és így tovább. Tehát ezek mind-mind olyan gesztusok, amelyekkel a missziót végző, vagy az evangélium örömét hirdető ember valóban bevonódik a többi ember életébe, és őket is be tudja vonzani Krisztus életébe. És ezután következik megint egy olyan mondata a Szentatyának, amire biztos, hogy mindenki emlékszik még 10 év távlatából is, mert akkor eléggé nagy visszhangja volt ennek a kifejezésnek. Az evangéliumot hirdetőknek így bárányszaguk van, és ezek a bárányok hallgatnak a hangjukra. Tehát ez a bárányszag, tehát ahhoz oda kell menni a bárányokhoz, és akkor valóban az embernek bárányszaga lesz, akkor az igazi pásztor az nem távolról igazgatja a juhait, hanem ott van közöttük. És ezért mondja a Szentatya ezt a bárányszagú kifejezést. Ezen felül az evangélizáló közösség kész a kísérésre is. Ez már a harmadik gondolat. Kíséri az emberiséget minden ügyében, legyen az akármilyen nehéz és hosszadalmas, ismeri a hosszú várakozást és az apostoli tűrést. Tehát az evangelizálás az tehát nem valami külső dolog, ami el van választva az embereknek a hétköznapi életétől, hanem igenis kísérjük a többi embert minden ügyében. És ez az, amikor föl kell vállalni azt is, hogy ez bizony néha nehéz és hosszadalmas. De hát gondolhatunk azokra az utakra, amelyeket Mózes és Ábrahám is megtett, átkelve a pusztaságon, és közben ugye kíséri a rájuk bízottaknak az életét. És bizony ide kell az apostoli tűrés. Tehát enélkül, az apostoli tűrés nélkül nem megy, tehát tudjuk azt, hogy Szent Pál apostol is, például a korintusiakhoz írt második levélben felsorolja, hogy mennyi mindent tűrt el az evangéliumért, és mindezt örömmel tette, mert hogy ez a sok tűrés, amit ő elviselt, ez mind-mind az evangéliumnak a terjedését szolgálta. Az evangelizáció sok-sok türelmet alkalmaz, s elkerüli, hogy figyelmen kívül hagyja a korlátokat. Az Úr ajándékához hűségesen tud gyümölcsöt is teremni. Az evangelizáló közösség, és ugye ez már a következő pont, a gyümölcstermés, amely a célja tulajdonképpen az evangelizációnak. Az evangelizációs közösség mindig figyel a gyümölcsökre, mert az Úr azt akarja, hogy termékeny legyen. Gondoskodik a búzáról, és nem veszíti el a békéjét a konkoly miatt. Tehát figyelünk a gyümölcsökre, de azt is látnunk kell, hogy bizony a mi munkánk mellett mindig megjelenik valami rossz. Megjelenik a konkoly. De Szent Atya biztat, azt mondja, amikor a magvető látja, hogy a konkoly kihajt a búza között, nem siránkozik, nem is esik pánikba. Megtalálja a módját, hogy egy szó egy új konkrét helyzetben testesüljön meg, és új élet gyümölcsét teremje, bár ezek a gyümölcsök tökéletlenek és befejezetlennek látszanak. Megint Jézusnak a példabeszédére utal a Szent Atya, ami pontosan ezt mutatja, hogy az ige hirdetés és az evangélium örömének a növekedése mellett bizony ott van a rossz, a konkonynak a megjelenése is, de nem szabad pánikbe esni, nem szabad, hogy elbátorítson bennünket. És akkor végén rátér az arra, hogy ez bizony áldozatokkal jár. A tanítvány a Jézus Krisztus mellett tanúságtétellel képes felajánlani és kockára tenni egész életét, egészen a vértanúságig. Azonban nem arról álmodik, hogy megszabadul ellenségeitől, hanem inkább arról, hogy azok is meghallgatják az igét, és az ige megmutatja maga szabadító és megújító erejét. Na most ez egy nagyon fontos gondolat, mert hogy a vértanúságról azért szeretünk elfeledkezni. Nem annyira kedves számunkra, márpedig Jézus maga is életét adta, az apostolok is életüket adták, és hányan a történelem során. És ezzel biztat bennünket a Szent Atya, hogy képesnek kell lenni fölajánlani, és kockára tenni az életünket egészen a vértanúságig, az evangélium örömének a hirdetése közben. Sőt, még azt mondja hozzá, és ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy nem arról álmodozzunk közben, hogy megszabaduljunk az ellenségeinktől, hanem arról sokkal inkább, hogy hát, ha azok is meghallják az igét, és megtapasztalják ennek a szabadító erejét. Tehát miközben mi szenvedünk, vagy akár készülünk a vértanúságra is, annyira elkötelezettek vagyunk az ige hirdetése mellett, az örömhír meghirdetése mellett, még közben az ellenségeink, akik vannak azért, erről nem szabad elfeledkezni, nem megszabadulni akarunk tőlük, hanem arra kell törekedni, hogy őket is inkább, sokkal inkább megnyerjük az igének, amire egyébként az ige képes. Hányan voltak olyanok, ugye, kezdve például Szent Páltól, akik eleinte ugye ellenálltak az evangéliumnak, és utána pedig ő, aki később sem tagadja, hogy üldözte az Isten egyházát, utána büszkén mondja, hogy többet fáradozott az összes többi apostolnál. Tehát igenis, az üldözőből, az ellenségből pontosan az ige hatására lehet, hogy majd pontosan a következő nagy missziós generáció fog megjelenni, vagy néhány személy. És akkor végül, mondja a Szent Atya, örvendezve az evangelizációs közösség mindig képes ünnepelni, megünnepel minden kis győzelmet, minden evangelizációban tett előrelépést. Tehát igenis örülnünk kell a sikereinknek. Bármit, amit tapasztalunk, hogyha valaki csak egy picit lép előre az evangélium útján a mi hatásunkra, akkor azt már tudjuk örvendező lélekkel fogadni, és az ünneplésnek van egy sajátos módja, ez pedig ugyebár a liturgia. Az örvendező evangelizáció széppé teszi a liturgiát, a mindennapok teendői közepette a jó gyarapítására. Az egyház evangelizál, és evangelizálódik a liturgia szépsége által. Tehát a liturgia, amely a mi életünkhöz hozzátartozik, ez segít bennünket az evangelizálásban, mert hogy mi magunk is evangelizálódunk a liturgia közben, a liturgia szépsége által, mely szintén az evangelizáló tevékenység ünneplése és az önátadáshoz szükséges megújult ösztönzés forrása. Tehát a liturgia az erősít bennünket az evangelizálódásban, az evangelizációban azáltal, hogy mi magunk is evangelizálódunk, és hogy az önátadáshoz szükséges erőt és ösztönzést ezt innen tudjuk nyerni, mint egy forrásból. Tehát a liturgia így járul hozzá az evangelizációs küldetésünkhöz. Kedves rádióhallgatók, még nagyon sok dolog van itt, amit még lehet, hogy majd más alkalommal előszedek, mert itt aztán van külön lebontva plébániákra, püspökökre és így tovább, hogy kinek mi lenne a dolga, de a mai estére ennyi időnk volt. Most mindenkinek kívánom azt, hogy aki még hallgatja a Szent István Rádiót, az szépen, kellemesen töltse az estének a többi részét, aki pedig most nyugovóra tér, azoknak jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.